Egy nagyon különleges hét áll mögöttünk, és tényleg minden fáradtságot megért. Látjátok, talán mutattam is annak idején ennek a mobil evangelizációs csoportnak, hát nem is logója ez, de gyakorlatilag egy ilyen kis jelképe, fekete árnyak, és az volt a cél, az volt az álom, hogy megteljenek ezek az árnyak konkrét személyekkel, hogy összeálljon egy olyan csapat, akikkel ütőképes, tényleg jó akciókat lehet végrehajtani. És most ebben a táborban tényleg az ország minden részéről voltak ott fiúk, lányok, akikkel együtt közösen felkészültünk ezekre az alkalmakra. Imádkoztunk rengeteget azért, hogy Isten használjon minket, és jó motivációval, jó hozzáállással tudjon mindenki részt venni bennem. És úgy kezdtük, hogy mindenek előtt a saját személyes megtérésünk történetét mondtuk el egymásnak. Egyébként ennél fantasztikusabb és jobb közösség formáló előtt szinte nem is tudok. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, akár házi csoportokban, akár baráti beszélgetésekben. És ez volt egyébként az egyetlen olyan fegyver, amit azt fogalmaztuk meg, hogy nem is fogunk elengedni soha, hiszen, és megint értsétek jól, semmi bajom a szórólapokkal, de azt mondtam nekik, hogy tudtok mankó nélkül is járni, úgyhogy egyetlen szórólapot, egyetlen igekártyát nem viszünk ki az utcára, nem osztogatunk. Az olyan, hogy is mondjam, szétosztottam 50-et, és akkor úgy gondolom, hogy tettem valamit, de nem mertem egyszer se elmondani a saját megtérésem történetét. Úgyhogy nem volt semmiféle szétosztott anyag. Felajánlottak sokat, de most megköszöntük, hogy most köszönjük, nem kérjük. Viszont gyakoroltuk sokat azt, hogy hogy mondjuk el, hogy Krisztus mit tett az én életemben. Azzal nem lehet vitatkozni. És így kezdtük tehát először a gyakorlással. Ja, és utána mindenki párosával megkritizálta a másikat olyan értelemben, de kölcsönösen, hogyha ezt most egy ateista háttérben felnövekedett ötödikes gyerek hallaná, akkor megértette-e volna. Nagyon kemény és nehéz szűrő, de működött a történet. Aztán minden nap három csoport indult. Gyakorlatilag egy-két fő változással 30 fős csapatunk volt, és 10-10-10 ember ment a balaplan különböző pontjaira, különböző eszközökkel. Kaptunk egy olyan trélert is, amit az OM Misszió nemrégiben vásárolhatott, egy ilyen nagy gyűjtés kapcsán. Ez kétnyitva, még eső idején is nagyon klassz, mert 16 négyzetméteres olyan termet ad, amit nem bérelni kell, hanem csak arrébb tolni, ahova csak akarjuk. Aztán elmentünk mindenfele. Itt az egyik harmada a csapatnak. Aztán kerestünk lehetőséget forgalmas helyeken, felállítottunk fásznat, de azt mondtuk, hogy a film is csak egy eszköz. Tehát ha áramszünet van, attól még elmondhatod a bizonyságtételedet. Ha esik az eső, akkor bemész valami vendéglőbe, és ott elmondod. És estéről estéről, helyszínről helyszínre szólt az evangélium, filmben is, de nem az volt a legszebb, hogy filmen szól, hanem azt volt jó látni, hogy a csapat, miközben megy a film, nem zavarta őket, meg sok embert se, beszélgettek. Nem volt olyan, hogy a 10 ember körül ne lenne még másik 10-20 másik, és ahogy ők beszélgettek, és a film ment, még többiek jöttek, és mikor azok elmentek, akikkel beszélgettek, akkor voltak újak, akikkel szóba állhattak. És tényleg a legfurcsább helyeken, a legmeghökkentőbb helyszíneken, a legmeghökkentőbb módon, faluról falura, településről településre végezhettük ezeket a szolgálatokat. Általában másodértetés után. És óriási beszélgetések alakultak ki, volt, amikor egy óra után értünk vissza a táborba. És a legkülönbözőbb típusú emberek, a legkülönbözőbb életkor és társadalmi helyzetű. Aztán sok-sok imádság közben és alatta is, előtte és utána. És itt egy térkép, hogy nagyjából ugye Tihanyi félszigettől a Balaton nyugati csücskéig terjedő déli partszakasz volt az, amit ilyen értelemben sikerült megérinteni, elérni. És néhány történet. Hát az egyik korábbi munkahelyemen tanultam egy bölcs mondást, hogy könnyebb bocsánatot kérni, mint engedélyt. És a közterületfoglalási engedélyekkel kapcsolatban, hát mi magunk se tudtuk még, hogy hova kérjünk egyáltalán. Tehát annyira esetleges volt, hogy hol fogunk megjelenni. Úgyhogy az a megállapodás született, hogy bárki, aki problémába ütközik, akkor majd adja a telefont a közterületeseknek, és akkor én majd megpróbálom a helyzetet kezelni. Hát volt egyébként ilyen is, de olyan is volt, hogy a polgármester kérdezte, hogy ez itt micsoda. Elmondták neki, és mondták, hogy egy 15 perces film, utána beszélgetés, utána összepakolunk, mérni fogom. És azért volt jó, mert odaállt, mérte, és közben megnézte. Tehát a közterületesek végül is azt mondták nekünk, hogy hát nem örülnek neki, de megtűrik. Aztán amikor másnap visszamentek ugyanoda, mert egy olyan borfesztivál volt, amin több ezer ember volt jelen, ezek meg itt vetítettek az egyik csapat, másik nap is visszamentek, és százak jöttek, és látták, és alkalmas helyszín volt, noha papíron nem volt deklarálva, hogy ott lehetünk. Áramforrások. Ugye fogalmunk nem volt még, hogy felállítjuk fel a vásznat, de hogyha felállítjuk, az még egy dolog, áramot is kell nyerni. És hát a legváltozatosabb helyekről kaptuk az áramot, a tetováló szalonoktól a mindenféle kocsmákig, de készségesek voltak és részt vettek ebben. Tehát ők is evangelizáltak velünk együtt, ha úgy tetszik, az eszközeikkel. Aztán, ahogy említettem, a legfőbb eszköz a személyes bizonyságtétel volt. És ezzel lehengerlő módon nyíltak meg szívek, csodálkoztak el emberek. Félelmetes volt látni azt, hogy látszatra a téma iránt nem érdeklődő emberek mennyire nyitottak voltak. Aztán, amit még szeretnék elmondani, hogy ez stratégiailag nagyon furcsa helyzet volt, hiszen Magyarország területéről, baptista gyülekezeteiből 6-700 fiatal gyűltött össze. Gyülekezet plántáláshoz ez a módszer így, főleg a Balaton partján nyáron szinte alkalmatlan, mert nem a helyi embereket tudjuk itt elérni. A helyi emberek azok a lángos sütőben, meg a fagyizóban, meg a kocsmában dolgoznak, hogy a téli kenyerüket megkeressék. Azok nem fognak velünk szóba állni, mert hátráltatjuk a munkájukat. Ugyanakkor az üdülők pedig az ország minden, ha még csak az ország, Európa minden részéről vannak ott. Tehát eleve az a helyes célkitűzés, hogy szórjuk a magot, aztán ahova esik, oda esik, ahol ki kell, ott ki kell. És képzeljétek el, hogy miután eleve így álltunk hozzá, az első alkalmon a csapat egyik részével, amikor felállítottak a vásznat, volt egy fiú, aki ott nyüzsgött, és már az elején látszott, hogy érdekli, hogy mi van itt, vissza is jött, amikor elkészült a technika, végighallgatta, az utolsó percig beszélgetett az egyik sráccal. Ami érdekesség volt, hogy a tábor egyik vezetője, egyik szegedi ifjúsági vezető mondta, hogy Szegeden az ottani gyülekezetben imádkoznak azért, hogy legyen egy zenészük, mert nincs zenész a gyüliben. És elhatározták, hogy elmennek a konzervatóriumba evangelizálni, hogy legalább fizikailag is megtegyenek mindent. És ez a fiú történetesen éppen Szegedről volt, és történetesen éppen zenész volt, és másnap már ki is cserélték a címeiket, és meghallgatásra talált az ima, van egy új zenész a gyülekezetben. Aztán Záhonytól, Hegyeshalomig, Komáromtól, Szegedig mindenféle emberekkel találkoztunk, de ezen kívül voltak még felvidéki magyarok, és Berlintől Rómáig mindenféle emberrel beszélgethettünk. Ami nagyon csúcs volt, hogy mind a három csapatban volt németül jól beszélő csapat, társunk, és volt olyan helyszín, ahol beszéltünk, hogy eleve már bilingvis ment a dolog, már fordították is. Ami még érdekesebb volt, hogy a német baptistákkal is találtunk, összefutottunk az egyik helyen néhány német baptistával, akik elképedni nézték, hogy ezt ti megmeritek csinálni. Ti kimertek menni az utcára ezekkel a dolgokkal? Hát akkor lehet, hogy mi is otthon megpróbáljuk. Úgyhogy nagyon-nagyon sok élményünk volt ezzel kapcsolatban, és a legvégén hadd mondjam el még picit kapcsolódva itt az ima témákhoz, hogy nem kell Berlinig menni, meg Rómáig menni, vagy megvárni, míg ők ide jönnek a Balaton partjára üdülni. Közvetlen közelünkben a tábor területén belül is, a kerítésen belül is voltak más táborozók, más szervezésben ott üdülők. És hogyha az ember foci tábor volt, nagy foci csapattal hozták a Puskás Akadémiáról a focistákat, Mi arra gondoltuk, hogy feléjük evangelizálunk, de nagyon nem érdeklődtek. Ellenben odaült eléggé furcsa stílusban néhány fiatal, és hát úgy voltam vele, hogy fáradt is vagyok már, meg már úgy a vége felé vagyunk, de hát levetítettünk még egyszer nekik egy filmet. Utána odaültem hozzájuk. Ez három állami gondozott gyerek volt, de rövidre fogva az egész történetet a végén elmondták a megtérők imáját. Voltak kérdéseim bennem, hogy értették egyáltalán, hogy mire mondják ezt. Úgy visszakérdeztem néhány dologra. És az jött át, hogy lehet, hogy definiálni fogalmakat úgy nem tudnak, mint te vagy én. De egy dolog eszembe jutott, hogy lesznek három diplomával a pokolban, és lesznek analfabéták a mennyországban. És Isten ezt egy olyan lehetőségre használta fel, még az utolsó estéjük volt, másnap már utaztak tovább, amikor őket is megérintette és megszólította. No, hát ennyi a beszámoló, de nem beszámolóval, hanem Isten igéjével készültem. Úgyhogy, akinél van Biblia, az kérem, hogy keresse meg Józsué 5. könyvét. Nem, az nincs neki. Józsué könyvének 5. részét. Apokrifból fogok itt prédikálni nektek. Az a Józsué könyvének, nem, de Józsué könyvének 5. részét. És ezt a 5. részt fogjuk most tanulmányozni úgy, hogy nem egyben olvasom fel, hanem darabonként, és nézzük meg, hogy milyen gondolatok, milyen üzenetek kapcsolódnak az itt olvasható igékhez. Tehát Józsué 5 úgy kezdődik, hogy amikor meghallotta az emóriak összes királya, túl a Jordánon nyugat felé, és a kánániak valamennyi királya a tenger mellett, hogy kiszárította az Úr a Jordán vizét Izrael fiai előtt, amíg átkeltek rajta, megdermett a szívük, és elállt a lélegzetük is Izrael fiai miatt. Nem megyek most tovább. Első gondolatként azt szeretném, ha együtt megvizsgálnánk, hogy azok a népek, amelyekkel szembe találta magát Izrael népe, azok a őslakosok, az emóriak és a kánániak, a hegyvidéken lakók és a tengerparton, a síkságon lakók, amikor meghallották, hogy Isten mit tett velük, valahogy vagy tudták, vagy megérezték, de mindenképpen rádöbbentek arra, hogy itt most jön egy nép, akinek az Istene, bevallva, bevallatlanul szembenéztek ezzel a gondolattal, vagy elhesegették, erősebb a mi isteneinknél. Erősebb azoknál, akikben mi bíztunk eddig. Velünk soha nem történt meg az, hogy ekkora dolgok történjenek. És ők még csak most jelentek meg a színen. Ebben a pillanatban vannak itt. Eddig csak hírből hallottunk róluk. Vagy egy-egy kémet láttunk közülük. Most pedig itt vannak, és amikor megjelentek, hogy bejöjjenek arra a földre, amiről azt gondoltuk, hogy a miénk, előttük szétnyílik a víz, és azt olvassuk, hogy megdermett a szívük, és a lélegzetük is elállt. Nem tudom, hogy mikor ijedtél meg utoljára, hogy ijedtél meg utoljára, milyen érzés volt az, amikor úgy hirtelen tört rád az ijegység, de talán el tudod képzelni, milyen az, amikor valakinek megdermed a szíve, amikor valakinek eláll a lélegzete. És emögött nem a csodálkozás van, emögött nem valami örömteli esemény van, hanem egy hirtelen és mindent elsöprő félelem. Miért érdekes ez a rész? Azért, mert azt tapasztalhatjuk, hogyha a helyünkön vagyunk, ha mint Isten népe azt tesszük, ami az elhívásunk, ami a kötelességünk, vagy ami a lehetőségünk, akkor annak ellenére, hogy mi nem ijeszgetni akarunk, emberek megijednek attól, amit látnak. Isten ellenségei, akik nem feltétlenül deklaráltan Isten ellenségei, csak ellene vannak azoknak az dolgoknak, azoknak az értékeknek, azoknak a meggyőződéseknek, amit neked, meg nekem természetes, vagy fontos, hogy megvalósuljon, vagy az életünk része, és ezt csak képviseled, nem is feltétlenül harcolsz, nem kivont karddal mész, és teszed mindezt, hanem megéled. Engeded, hogy Isten rajtad keresztül munkálkodjon. És meglepő, de sokan ettől megijednek. Megijednek, mert valami más szellemiséggel találkoznak. Valami más világgal találkoznak. És ez megdermeszti őket. Megijeszti őket. Védekezni próbálnak. Próbálnak, de nem tudnak. Mert egy mindent elsöprő hatalom áll mögöttem, mögötted, hogyha az Isten ügyében szolgálsz, ha az ő használható eszköze vagy. Úgy folytatódik ezután, hogy abban az időben mondta az Úr Józsuénak, csinálj kőkéseket, és végeztesd el újból Izrael fiai között a körülmetélést. Józsué tehát csinált kőkéseket, és körülmetélte Izrael fiait az Arálót halmon. Azért metélte őket körül Józsué, mert az Egyiptomból kijött egész férfi nép, a harcosok mind meghaltak a pusztában, útközben miután kijöttek Egyiptomból. Körül volt ugyan metélve az egész nép, amely kijött, de a pusztában született nép közül senkit sem metéltek körül útközben, miután kijöttek Egyiptomból. Mert 40 esztendeig jártak Izrael fiai a pusztában, miközben az Egyiptomból kijött egész nép, valamennyi harcos elpusztult, mivel nem hallgattak az Úr szavára. Ezért megesküdött az Úr, hogy nem engedi meglátniuk azt a földet, amelyet esküvel ígért meg az Úr atyáiknak, hogy nekik adja. A tejjel és mézzel folyó földet. Fiaikat azonban, akiket a helyükre állított, körülmetélte Józsué. Ezek körülmetéletlenek voltak, mert útközben nem metélték körül őket. Amikor azonban befejezték az egész nép körülmetélését, a táborba maradtak, amíg erőre nem kaptak. Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak, ma hárítottam el rólatok az egyiptomi gyalázatot. Ezért hívják azt a helyet Gilgálnak, mint a mai napig. Az jutott eszembe, hogy azt megszokhattátok tőlem, hogy én nem vagyok meg képek, meg fényképek, meg prezentáció nélkül, még ez a tábori most is elkészült az utolsó pillanatban, de hát magára Józsué 5-re már nem készültek el a diák, de hát talán szerencsétek is van, mert hogy ezt hogy ábrázoltam volna, azt nem tudom. Ez egy nagyon fontos esemény volt a kezdetektől fogva Isten népe életében, és minden kisfiút, aki megszületik ma is Izraelben, 8 napos koráig körülmetélik. Ez egy jelkép, ez egy szövetség. Egy szövetségnek a jelképe, Isten népe és maga az Isten között. Egy mindig megmaradó, látható, örök emlékeztető. Mégis azt olvassuk, hogy az a nép, amelyik elég furcsán viselkedett. Elég furcsán, mert minden látható és megtapasztalható csoda ellenére lázadozott. És még mielőtt azt mondanánk, hogy lehet ilyet csinálni, rögtön saját magamat, meg saját magunkat láthatjuk abban a népben, aki egy csomó olyan csodát átélt már, hogy ezt nem lehet véletlenekkel magyarázni, és mégis, amikor az első éhség, az első fizikai szükséglet megjelenik az életében, akkor már nem hisz abban, hogy erre van megoldás, vagy hogy Isten őt ugyan miért kínozza már megint. Szóval ez a nép ott a pusztai vándorlás során kapott egy olyan nagyon szigorú fenyítést, hogy hát ha ilyen hitetlenek vagytok, akkor nem fogjátok meglátni azt az ígéretet, ami egyébként a tietek is lehetett volna. Majd az utódaitok. És elérkeztünk ahhoz a korszakhoz, amikor egy generáció megöregedett, meghalt, és az új generáció, akik már a pusztában születtek, beléphettek az ígéret földjére. Előző hetekben tanultunk erről. Most viszont egy nagyon fontos dolog hiányzik. Isten elvégezte azzal a 40 év alatt, hogy abból a szedetvedett társaságból egy népet formált. Az Egyiptomból kijött a pátriárkák leszármazottaiból, megnövekedett népből, sok-sok tapasztalat, sok-sok kemény lecke után egy nép jött ki. Törvényekkel, Isten félelmével, tapasztalatokkal ott áll egy nép, amelyet Isten szervezett meg, Isten tett a magáéva, Isten választott ki, nem jobb, nem rosszabb, mint a többiek, de mégis őket választotta ki Isten. És onnantól fogva nem mindegy, hogy hogy teszik be a lábukat. A Jordán megnyílt előttük, és ott vannak most már a túlparton. Az ígéret már az övöké, birtokba vehetik, de nem mindegy, hogy hogy veszik birtokba. Nem mindegy, hogy milyen szívvel, és nem mindegy, hogy milyen elmével. Fontos, hogy amikor valami értékeset bíznak ránk, akkor azt az értéket a helyén tudjuk kezelni. Amikor valami olyan örökség ér tulajdonosai lehetünk, amit nekünk szántak, méltók legyünk, hogy azzal jó sárfárkodjunk. Egyszerűen nem lehetett, egy új szövetségi fogalmat hadd hozzak be, de innen származik, körülmetéletlen szívvel Isten népeként megjelenni ezen a földön. A szövetséget nem megújító és a szövetséget nem tükröző módon nem lehetett Isten népeként megállni. Az Istent félték még az Emória királya is, még a Kánánia királya is, mert szétnyílt a Jordán. De vajon, ha ránéznek Izrael népére, akkor Isten félelem támad bennük, vagy legyintenek egyet, hogy ezek is olyanok, mint a többiek? Ha rád néznek, vagy rám néznek az Emória királyai, meg a Kánániak, akkor Isten félelem támad a szívükbe, vagy azt mondják, hogy na, keresztények, láttunk már olyat. Körülmetéletlen szívvel, vagy körülmetélt szívvel. Isten szövetsége meglátszik az életeden, vagy meglátszik az életemen, vagy éppen, hogy gyalázatot hozok arra, aki kiválasztott, hogy őt képviseljem. Józsué megértette, hogy a szövetséget meg kell újítani. Józsué tudta, ahogy áttértek, Istentől megkapta a parancsot, hogy állítson emlékoszlopot, emlékeztek rá, még olyat is állított, ami nem látszott. Most pedig hát egy olyan emléket kell állítani ennek a szövetségnek, ami mindig meg fog látszani. Sőt, egy néhány hétig úgy nem tudták elfelejteni, hogy van ilyen szövetség. Mert emlékeztek, Jerikó környékén vannak most, a nagy kereskedelem, a város kialakulása köthető például az éles pengékhez, az obszidiánhoz. Emlékeztek arra a fotóra, amit mutattam az obszidiánról? Az egyetlen olyan üveg, ami olyan természetes ásvány, ami üveg, borotva éles, fekete kő. Na most azzal úgy levágni egy darabot az emberből érzékeny helyen, az nem egy olyan dolog, ami különösebben szívderítő. Sőt, olvassuk a Bibliában, hogy ha ezt megcsinálják egy 8 napos, vagy alig 8 napos kis csecsemővel, hát szegényke elsírja magát, meg úgy elgondozgatják, aztán elfelejti utána, az életében nem fog rá emlékezni. Na de ezt egy felnőtt emberrel az olyan seblázat okozott, hogy harcképtelenné vált ám a sereg rendesen néhány hétig. Van történet arról, amikor Jákob fiai ezt aljas módon kihasználják, és le is kaszabolnak emiatt embereket, akik nem tudnak védekezni ebben az állapotukban. Hadászatilag, stratégiailag, amit itt Józsué csinált, az enyhén szólva kockázatos volt ám. Minden harcképes ember le van bénítva hetekig. Ha itt ekkor az Emória királyai nem félnének, hanem használnák a józan eszüket, akkor nem lenne zsidó honfoglalás. De hát ők gondja volt Istennek arra, hogy ők a félelmeikkel voltak elfoglalva. És mekkora tanulság van ebben is, hogyha leural a félelem, akkor elszalasztom a lehetőségeket. Ha leural a félelem, akkor hiába van a megoldás előttem, észre se veszem. Azt írja a Biblia, hogy nem a félelem lelkét kaptátok. nem a félelem lelkét. Ha félsz, nem látod meg a nyilvánvaló dolgokat sem. Így jártak az Emória királyai, így jártak a filiszteusok királyai. Amikor Gilgában táboroztak Izrael fiai, elkészítették a páskát a hónap 11. napján este Jerikósíkságán. A páska második napján kovásztalan kenyeret ettek a föld terméséből, és pörkölt gabonát ugyanazon a napon. A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, hogy ettek a föld terméséből. Nem volt többé mannája Izrael fiainak, hanem már abban az évben Kánaán földjének a termését ették. Itt a körülmetélés, ahogy említettem, egy nagyon-nagyon markáns, nagyon egyértelmű jele az Isten és az övéi közötti szövetségnek Izrael népével. A páska szintén egy szövetségnek, szintén az Isten népe és Isten közötti kapcsolatnak a fantasztikus szép ünnepe, hiszen Egyiptomból kijövet, amikor minden elsőszülöttnek meg kellett halnia, beleértve a trónörököst is. És a fáraónak nagyon keményen meg kellett tanulnia, hogy nem packázhat a Teremtő Istennel. És elveszítette az élete értelmét, a dinasztia jövőjét, a legtöbbet, ami egy egyiptomi fáraónak az életében számított, mert nem engedelmeskedett az Isten szavának. De ott is meghalt volna Izrael népe között is minden elsőszülött, ha csak nem lett volna a bárány vére felfestve az ajtófélfára. Ha a páska bárány nem lett volna ott az asztalukon, és ezt az emlékezetes, szintén a szövetségre emlékeztető ünnepet meg nem ülték volna. És a páskát, amit azóta is megülnek, amit azóta is megtartanak, sőt, előképe a mi úrvacsoránknak, mindig, amikor megünnepeljük, és most már hadd beszéljek a mi úrvacsoránkról, amikor úrvacsorázunk, miért tesszük ezt? Már olyan szép, hogy sorba állunk, és törünk egy darab kenyeret, egy olyan szép ünnepély, olyan kellemes dolog ez. Miért tesszük ezt? Hogy folyamatosan emlékeztessen minket arra, hogy szövetségben állunk. Elköteleztük magunkat valakinek. És ez az elkötelezettség, mint egy jegygyűrű az ujjunkon, folyamatosan kell, hogy akár van hozzá kedvünk, akár nincs hozzá kedvünk, akár olyan a hangulatunk, akár nem olyan, mindig jusson eszünkbe, hogy egy szövetség részesei vagyunk. Ebben a szövetségben megújulhatunk, ebben a szövetségben erőt meríthetünk, ebben a szövetségben biztonságban érezhetjük magunkat. És Izrael népe mielőtt birtokba veszi, mielőtt elkezd harcolni a jogos örökségéért, kell, hogy tudja, hogy nem csak a víz nyílt meg előttük, hanem mielőtt harcba szállnak, tudják, hogy ők kihez tartoznak. Legyen meg az identitásuk. Legyen meg az önazonosságuk. Tudják, hogy mihez tarthatják magukat, és amikor bajban vannak, kire számíthatnak. És emlékezzenek vissza, hogy voltak nagyon nagy bajok, de az Isten mindenből kiszabadította őket. Voltak nagyon vészes helyzetek, de olyan nem volt, ha valaki komolyan vette az Istent, az Isten ne állt volna ki mellette. De ez nem csak abban nyilvánultán meg, hogy egy-egy vészes, vészterhes, életveszélyes helyzetben elhárította a bajt, vagy nem hárította el, mindenki más ért, csak az Isten népe volt kimentve belőle, hanem abban is, hogy a napi szükségleteikről gondoskodott. És megint itt ilyen nagyon nagy dolgok, világpolitikai, vagy nemzetpolitikai kérdések is feljönnek, de az egyszerű hétköznapok is ott vannak benne. Egy idő után már korogni fog a gyomrod, most is. És gondolni fogsz a vasárnapi ebédre, ha még éppen nem gondolsz rá. És ha van a hűtőszekrényben, vagy a fagyasztóban, vagy már a lábasban ennivalód, akkor nincs semmi probléma. De ha nem lenne, akkor most semmi máson nem járna a fejed. Csak hogy honnan szerzek pénzt, honnan szerzek élelmet, hogy fogom megtömni a hasamat, mert ha nincs benne ennivaló, akkor nem tudok másra gondolni. Ez különösen férfiak, erősítsék meg a hölgyek, hogyha éhesek, akkor nem tudnak semmi másra gondolni. Gyakorlatilag Isten gondoskodása napról napra, 40 éven át, a mannán keresztül egy világos jele volt annak, hogy gondom van rátok. Gondom van a hétköznapjaitokra. Fontos számomra az, hogy ha az enyémek vagytok, akkor a szükségleteitek, nem a vágyaitok, hanem a valós szükségleteitek mindig be legyenek töltve. És a manna egészen eddig a napig minden nap rendelkezésre állt. A mannának óriási tanítása van. Nem ismerjek bele, mert soha nem lenne vége most már ennek az alkalomnak. De gyakorlatilag emlékezzetek csak arra az egy-egy pontra, hogy mindig csak aznapi volt. A mindennapi manna volt meg. A mindennapi kenyerük volt meg. Nem lehetett bespájzolni előre. Amit bespájzoltak előre, az berohadt. Friss kenyér van minden napra. Friss kenyér. Friss manna volt minden napra. De csak minden napra. És azt minden nap újra várni kellett. Az Isten gondoskodása, ez megint nagyon jó dolog, ez ugyanolyan, mint a büntetés Ádámon és Ádám fiain. Mit mondott az Úr Ádámnak? Milyen büntetés kapott a bűnbeesés után? Hogy dolgoznod kell, keményen dolgoznod kell, verejtékkel keresed a kenyeredet, míg visszatérsz a földbe. Miért van szeretet ebben a büntetésben? Na miért? Gondoljatok férfiak és nők egyaránt arra, hogy nem olyanok vagyunk mi is, hogy eltervezzük, hogy hétfőn ezt szeretném megcsinálni, és fogalmam sincs, hogy érek a teendőim listájának a végére. Fogalmam nincs, hogy mi lesz ebből. Egy picit mindig túl is tervezzük magunkat, és valahogy ilyenkor vasárnap, ha visszagondolsz az elmúlt hetedre, azért csak túlélted valahogy. Csak hazavezettem azt az autót valahogy. Mindig érezzük, hogy kevés az erőnk, kevés az időnk, és rá vagyunk utalva a természet fölötti segítségre. A kemény munkával szerzed a kenyeredet, büntetésében benne van az a kegyelem is, hogy érezd mindig. Ja, és még ráadásul csalánt meg tövisterem neked. Tehát az a másik érdekesség ott benne. De miért? Hogy mindig érezd, hogy Isten nélkül nem mész egyről a kettőre. És annak ellenére, hogy a csalán, meg a tövis az terem, meg a jövő héten is teremni fog, az én életemben is, a tiédben is, de Istennel mégis viszed valamire. Istennel mégis tovább tudsz lépni. Még a büntetésben is ott a kegyelem. Még a büntetésben is ott a szeretet. No de. Lépjünk tovább. Gilgálnál. Amikor Gilgálban táboroztak Izrael fiai, elkészítették a páskát, mert meg kellett ünnepelni. Meg kellett ünnepelni a páskát. Ez el volt rendelve. Hogy soha ne feledjék el, hogy Isten megmentette őket. Megmentette őket, amikor minden elsőszülött elpusztult. Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett, és látta, hogy egy férfi áll előtte. Kivont karddal a kezében. Oda ment hozzá Józsué, és megkérdezte tőle. Közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? Az pedig így felelt. Nem, hanem az Úr seregének a vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, és ezt mondta neki. Mit akar mondani szolgájának az én uram? Az Úr seregének a vezére ezt felelte Józsuénak. Oldd le a sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett. Ez egy nagyon érdekes történet. Első olvasásra talán nem tűnik izgalmasnak. De hogyha beleéled magad, Józsué szerepébe képzeled magad, egy harcos vezérnek képzeled magad, akinek az a felelősség adatott meg, hogy ki tudja, hány csata áll előttem, ki tudja, hány véres ütközet áll előttem, A döntéseimen múlik, hogy édesapák hazamennek-e a családjukhoz, vagy ott maradnak a csatatéren. A stratégiánkon múlik, hogy túléljük-e, vagy sokan odaveszünk. Az ígéret arról szól, hogy minden lépés, amit teszünk, az győzelemhez fog vezetni. Minden, amit az Úr nevében teszünk, az sikert fogja koronázni. Ha nem szabályszerűen küzdünk, akkor minket is meg fog büntetni. Óriási felelősség egy hadvezér, egy honfoglaló vezérnek a vállán. Össze is roppant volna alatta, ha Isten nem erősíti újra, és nem bátorítja, és nem mondja neki, hogy ne félj. És most megy és lát egy kivont kardú embert. Oda megy hozzá, és mit gondolhat? Azt gondolhatja, hogy most mi lesz velem? Szóval gyakorlatilag ebben a pillanatban, na ezt szüntessük meg, nem tudjuk? Nem tudom. Hungária, ez nem ide való most. Ez most izraeli honfoglalás. Magyar honfoglalásról máskor beszélünk. Szóval az történt itt, hogy bátorság kell ahhoz, hogy talán fegyvertelenül odálljak egy fegyveres, kivont kardú emberhez. És azt se tudja, hogy kicsoda. És amikor azt mondja, hogy ő a seregek ura, akkor valójában az, aki parancsnoknak képzelte magát, rájött, hogy az ő parancsnoka érkezett meg. És nagyon sokszor ezt nehéz belátni. Olyan okosnak képzelem magam, olyan okosnak képzeljük magunkat. Azt gondoljuk, hogy rajtam múlik egy helyzet. Rajtam múlik egy helyzet megoldása. De vajon megvan-e a kellő alázat bennem, hogy felismerjem azt a pillanatot, amikor meg kell alázkodnom, és azt mondani, hogy nekem is van főnököm. És nekem is ki kell kérdeznem a véleményét a főnökömnek. Szellemi, lelki értelemben. Az életemnek meghatározó döntéseiben magam akarom az irányítást kézbe tartani, vagy képes vagyok arra, hogy Isten dicsőségére leteszem az akaratomat, és engedem, hogy ő vezessen. Józsué leoldja a saruit, csak úgy, mint Mózes a csipkebokornál, és meghajol az Úr akarata előtt. És engedi, hogy aki most jött, mert most jött el az ideje, hogy jöjjön, és nem véletlenül jött, valami itt elkezdődik. Itt nem véget ér, ami Isten tiszteletünk, meg a mi igen magyarázatunk, meg az ötödik rész elemzése itt véget ér. De itt még csak valami kezdődik. A honfoglalók harca. Az újabb és újabb városok bevétele. És amikor te megtértél, akkor nem véget ért valami, vagy elmondtad a megtérő imáját, vagy elmondták ezek a gyerekek itt a táborba, az valaminek a kezdete, nem valaminek a vége. És annyira jó, hogy vannak ilyen világosan elhatárolható szakaszok, és minden szakasznak van gyönyörűsége. Én azt szeretném a szívetekre tenni, hogy ne akarjatok olyanok lenni, mint néha a gyerekeimen, főleg a kisebbeken veszem észre, hogy benne vannak egy jó helyzetbe, tudom én, fürödnek a strandon, és már azon agyalnak, hogy akkor megnézhetik este a filmet. Ahelyett, hogy örülnének annak, ami éppen van. Van egy szakasz az életemben, amikor gyerek vagyok, akkor örüljek annak, hogy gyerek vagyok. Van egy szakasz, amikor anya vagy apa vagyok, akkor örüljek annak, hogy az vagyok. Egy másik szakasz, amikor nagypapa, nagymama, akkor meg annak. Minden korszaknak megvannak a kihívásai, a nehézségei, a rossz oldalai, de tudjunk örülni annak, ami van. És olyan meg sose lesz, hogy nem lesznek gondjaink. Olyan sose lesz, hogy nem lesznek problémáink. De a problémákra nézünk-e, vagy örülünk annak, amiben vagyunk. Egy korszak határhoz érkeztünk, egy nép történetében, Izrael történetében, amikor indul az örökség birtokba vétele. Az örökséget birtokba venni csak tiszta motivációval lehet, körülmetélt testtel és szívvel, az Isten emlékünnepeinek, köztük a páskának, az újbóli kóser megtartásával, mert csak körülmetélt férfi vehetett részt a páskán, mellesleg, tehát ezért is összefügg a kettő, de itt csak indul valami. És hogy mi indult, arra már csak a jövő héten kaptok választ. Köszönöm.